Szabad a pálya. Megszólalnak a folyóiratok és a heti lapok a Klubrádióban. Szerkesztőségeknek és vendégeiknek szabad a pálya.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, a Klubrádió Szabad a pálya című műsorát hallgatják, és ezen belül is a múltunk óráját. A napokban jelent meg a múltunk folyóirat legújabb száma, környezettörténet a témakör, amit választottunk. A történettudománynak egy olyan érdekes ága, ráadásul szerintem nagyon aktuális ága is, amiről szerintem elég keveset hallani történészberkekben is, bár egyre többet, és ezért két szerzőnket hívtuk meg ma este. Bodovics Éva, történész, kulturális antropológus, a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabaui megyei levéltárának munkatársa, illetve Balogh Róbert történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének munkatársa, és mindketten tagjai a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Táj, Birodalom, Nemzet projektjének, aminek a neve is mutatja környezettörténeti
a felütés.
Igen, az alapállása, a felütése. Úgyhogy talán azzal kezdeném, amit nektek szegezek kérdést, miután jeleztem, hogy én pedig Takács Róbert vagyok, a Politika Történeti Intézet munkatársa, aki beszélget a vendégekkel, hogy mi is ez a környezettörténet? Tehát, hogy mitől más, mint a rokon területek, történeti földrajz, várostörténet, éghajlattörténet, ezek jutottak eszembe. Hogyan határoljuk el, mitől kell elhatárolni, és mitől lesz valami, tehát, hogy, és mit neveztek ti környezettörténetnek?
Köszönöm, én is üdvözlöm akkor a hallgatókat, Balogh Róbert vagyok, Éva mutatta, hogy kezdjem inkább én, bár igazából neki van egy jó cikk, amire én is most tudok hivatkozni, ő abban azt állítja, hogy igazából nem is az lenne a cél ezzel az egész környezettörténettel, hogy kialakítsunk egy új buborékot, egy új céhet, egy nem tudom, új iskolát, hanem pont az lenne a lényeg, hogy egyre több terület, társadalomtörténet, várostörténet, politikatörténet, nemzetközi kapcsolatok története, stb. Beemeljék azokat a kérdéseket, egyszerűen lássák meg, hogy volt tulajdonképpen természet, és hogy ez hatott az emberi történelemre. Ami nagyon kedvező fejlemény szerintem mostanában az, hogy van ez az úgy angolul environmental humanities-nek, magyarul humán környezettudománynak nevezett mondjuk az, hogy álláspont, vagy egyfajta ilyen diskurzus, ami most már a Pécsi Egyetem révén Magyarországon is megjelent, és ez tényleg próbál egy ilyen nagyon transzdisziplináris, tehát tényleg sok tudományterületet magával foglaló, és ráadásul a természet és a történettudomány közötti párbeszédet is lehetővé tevő keretet teremteni. Szerintem most ez, tehát hogy igazából ez lenne a környezettörténetnek szerintem a lényege, hogy ezt a két irányt, tehát hogy próbáljunk meg természettudomány felé nyitni, illetve hogy próbáljunk meg minél több történeti diskurzust bevinni egy ilyen természeti tudatosságot. Ez lenne a lényeg, legalábbis én ezt gondolom.
Üdvözlöm én is akkor a hallgatókat, Bodovics Éva vagyok. Igen, amire utalt Robi, abban a cikkemben én úgy fogalmaztam, hogy szeretnék egy környezettudatos történetírást létrehozni, vagy legalábbis én azt művelni. Ez inkább egyfajta attitűd, egy érzékenység, hogy vegyük észre, hogy a környezet ugye körülvesz minket, mint ahogy a mai ember mindennapjait is azért alapvetően meghatározza, hogy milyen környezetben él. Elég, ha csak az időjárásra gondolunk, az első ahogy felébredünk, szinte az első dolgunk az, hogy lecsekkoljuk, hogy milyen éppen odakint az időjárás, és ehhez alakítjuk az aznapi tevékenységünket. Feltételezhetjük, hogy a régmúlt emberre is ugyanígy élt, tehát hogy sőt, még jobban, hiszen a mezőgazdaság alapvetően meghatározta az, hogy mire számíthat, milyen lesz az éve, milyen lesz a megélhetése, tehát sokkal inkább ki volt téve a környezeti viszonyoknak. És éppen ezért úgy gondoltam, hogy nagyszerű lenne, ha eljön a történetírásban is egy mondjuk a nyelvi fordulathoz hasonló fordulat, ami ugye nem más, mint az, hogy ráeszmélünk arra, hogy igenis a környezettel foglalkoznunk kell, akár várostörténészek vagyunk, akár társadalomtörténészek, akár gazdaságtörténészek, mert hogy a vizsgálatunk tárgyát, tehát a korabeli embernek az életét is ez meghatározta.
Mikor jelent meg ez a fajta gondolkodás a történettudományon belül, tehát amit környezettörténeti alapállásnak nevezhetünk, vagy attitűdnek. Mikor jelentek meg a művelői, hol jelentek meg az úttörők?
Mondhatjuk azt, hogy ugye a környezettörténet is a világ problémáira próbált választ adni, ugye elsősorban a 70-es, 80-as éveknek a nagy környezeti válságai, gondolhatunk, hogy az ózonlyuknak a megjelenésére, vagy a száhelőnek az elsivatagosodására, megpróbáltak erre magyarázatot találni, illetve megvizsgálni azt, hogy ez mennyiben újszerű dolog. Volt-e a történelem során hasonló környezeti probléma, és hogy mire vezethető ez vissza. Maga az intézményesülés, azt elmondhatjuk, hogy a világ legtöbb országában, mondjuk az 1980-as, 90-es években indul el, Magyarországon is ugye 90-es években jelennek meg környezettörténeti munkák. Ugye az élenjáró területek azok az angol száz vidékek, tehát mondhatjuk, hogy Észak-Amerika, illetve Anglia, ahol legelőször is megjelenik, illetve Európa is azért nagyon gyorsan bekapcsolódik ebbe az új kutatási területbe.
Mik voltak itthon az úttörő munkák? Erről tudtok pár szót mondani?
Igen, illetve csak még annyit tennék hozzá az előzőekhez, hogy igazából volt azért különbség az észak-amerikai és az európai fejlődés között. Észak-Amerikában egy nagyon társadalomkritikus alapállásból indult el, ugye a 60-as években a Donald Wooster, illetve a William Cronon révén ugye ez a környezettörténeti kutatás, tehát hogy ott egy nagyon, nagyon is változtatási igénnyel léptek fel. Európában sokkal inkább arra voltak kíváncsiak, hogy vannak-e előzmények, egyfajta tudományosabb, vagy hogy mondjam, egy ilyen kicsit hagyományosan tudományosabb hozzáállással léptek fel. Magyarországon Elvárkonyi Ágnes volt az első, aki megpróbált egyébként egy ilyen környezettörténeti vagy valamilyen szintű intézményt létrehozni, e köré a kérdésköré. Nagyon sok konferencia, vagy hát viszonylag sok konferencia volt ebben az időben, ami ezt szolgálta volna, vagy több konferencia sorozat is elindult igazából, és persze nem csak Elvárkonyi, aki történész volt révén, hanem más tudományágakban is elindultak konferencia sorozatok. És hát ez úgy haladgatott, és aztán 2000 körül valahogy visszaült, tehát igazából nem ment ez olyan szinten végbe Magyarországon, mint ahogy máshol.
És mit jelent az intézményesülés a környezettörténet szempontjából? Tehát, hogy vannak-e szövetségek, mint ahogy bizonyos területen, vagy mondjuk a társadalomtörténet területén működik a Hajnal István kör Magyarországon, tehát valami hasonló magyar szinten, vagy európai szinten létezik-e? Hát azért Éva most megjelent tanulmányból tudjuk, hogy létezik. És van-e folyóirat például mögötte, esetleg akár világban valahol kutatóintézet is alakult-e már?
Igen, tehát, mint ahogy említettem, mondjuk az, hogy a zászlóshajó az Észak-Amerika és Európa, ugye a környezettörténet terén, ezért Észak-Amerikában és Amerikában is, vagy Észak-Amerikában és Európában is létrejött egy-egy ilyen környezettörténeti társaság, mind a kettő megjelentette a saját folyóiratát, ugye ez az Environmental History, illetve az Environmental History, tehát nem túl sok a különbség a két újság címe között, viszont tehát a tematikában is, ugye a tanulmányban is ezt így kifejtettem, azért nagy különbségek vannak. Az európai újság jobban odafigyel arra, hogy a világ valamennyi területtel képviseltetve legyen a környezettörténeten belül, tehát lehetőséget ad az ázsiai, az afrikai, illetve az ausztrál-ázsiai területek kutatóinak is, hogy megmutathassák a legfrissebb tanulmányokat is. Az észak-amerikai az alapvetően Amerikára koncentrál, azon belül is Észak-Amerika, tehát az Egyesült Államok, illetve Kanada, kisebb mértékben Dél-Amerika, vagy hát Latin-Amerika, illetve Európa. Tehát Afrika és Ázsia, illetve az ausztrál-ázsiai területek azok kevésbé jelennek meg.
Legalábbis ott, mert hogy ahonnan én szedtem a témát, vagy ahol én találtam a témát, ott pont, az pont ez a régió volt, és ott bizony nagyon, nagyon is felpörgett a környezettörténeti gondolkodás a posztkoloniális tematikát, tehát egy nagyon fontos fontos vonulata tulajdonképpen a volt brit gyarmatokon fontos, elsősorban én ugye Dél-Ázsiáról tudok beszélni, ott fontos ág a környezettörténet a posztkoloniális gondolkodásnak, tehát ott nem külön jött létre, hanem igazából a nagy folyóiratok tesznek be környezettörténeti számokat, amit számunkra talán inkább modell egyébként, mint az, hogy létrehozzunk egy külön ágot.
Mi is szerintem a múltunkkal ebbe az irányba tettünk igen. egy lépést. Azt kérdezném tőletek, hogy mitől válik valaki, tehát mitől válik egy írás környezettörténetivé? Attól, hogy megjelenik az általad említett lapokban, az Environment and History-ban, akkor az környezettörténet. Vagy a módszer teszi ezt, vagy a kérdésfeltevésben ragadható meg a témában. Mit gondoltak erről?
Hát Éva környezettörténészebb, mint én, úgyhogy nem tudom.
Igen. Rám szokták mondani, hogy környezettörténész vagyok, de én magamat nem szoktam így titulálni. Ugye én társadalomtörténettel, illetve várostörténettel foglalkozom, az más kérdés, hogy olyan témákat érintek, ami miatt mondják, hogy környezettörténész vagyok. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy egyrészt a téma is viszi, hogy valakire azt mondják, hogy környezettörténész. Ugye már magát a környezettörténetet is sokan sokféleképpen definiálták. Szerintem a legegyszerűbb definíció az rá, hogy az ember és környezetének az időben dinamikusan változó kapcsolatát vizsgáló történeti tudomány. Így lehetne legkönnyebben megragadni. Tehát igen, egyrészt ugye a téma, de nekem nagyon tetszik az a hozzáállás, amikor azt mondják, hogy a módszer, ez az érzékenység, ez a hozzáállás az, ami a környezettörténetévé tesz egy vizsgálati témát, mert akkor azt mondhatjuk, hogy bárminek lehet környezettörténete, és szerencsére azért ezt láthatjuk, hogy egyre több dolognak van is környezettörténete, mert hogy a környezettörténeti módszertan az annyira gazdag, annyira sokrétű, olyan sokfajta forrást használ, hogy bármilyen történeti írás színesebbé tehet, hogyha ezeket alkalmazzuk kutatásunk során.
Igen, tulajdonképpen írtunk közösen Évával, meg még néhány kutatóval, Demeter Gáborral, Eszik Veronikával, Erdélyi Mátyással, és Vadas András az egyik legfontosabb szerzőnk. Tehát írtunk közösen egy esszét, ami ezt taglalja, ezt próbálja taglalni. Itt alapvetően csak abból kiragadva most három dolgot, hogy igazából három olyan tematikát lehetne talán megnevezni, ami azzá teszi. Az egyik az, hogy van-e ilyen, hogy ökoszisztéma szolgáltatások elképzelés, ami szerint ugye az ember tulajdonképpen a természet szolgáltatásait veszi igénybe, és hogy igazából ezt a kapcsolatot kellene vizsgálni környezettörténészeknek történeti perspektívában. Másik elképzelés az, hogy ugye a kultúra és a természet közötti látszólagos ellentétet vagy dihotómiát azt próbáljuk meg áthidalni, és egy ilyen hibrid megközelítést alkalmazzunk, tehát amit Éva mondott, hogy igazából egy városnak is van környezettörténete, nyilván a város nem képzelhető emberek nélkül, de természet nélkül sem, úgyhogy ez egy másik irány, én is ezt preferálom egyébként. És a harmadik talán az, ami az ember jelenlétét kicsit problematikusnak tartva, kicsit ilyen malthusiánus alapállásból próbálja feltárni, hogy hogyan is okoz mondjuk bajt az ember. Ez talán ez a kezdeti alapállás leginkább ez állt közel, ugye Észak-Amerikában a 60-as, 70-es években, amikor ugye Rachel Carson és mások ugye munkája nyomán világossá vált, hogy nagyon nagy problémák vannak. Szerintem ez a három megközelítés, meg persze nagyon sokféleképpen lehet egyébként tagolni, de ezt talán érdemes kiemelni.
Ti hogyan érkeztetek meg a környezettörténeti témákhoz személyesen? Mi volt a motiváció, vagy mi volt az a kérdéskör, amivel találkoztatok, és megihletett titeket?
Én kezdem. Hát tulajdonképpen én Indiából hozom a témát, tehát én nem úgy indultam, hogy majd én még emmás, tehát hogy még amikor végeztem az egyetemen, egyébként Debrecenben végeztem, ott még szóba sem igazán került az, hogy majd én ezzel foglalkozok. Aztán kikerültem ösztöndíjjal Indiába, a Jawaharlal Nehru University-re, ami egy Delhi-ben található, egyébként elég jó nevű, ott jó nevű állami egyetem, és hát ott volt olyan csoporttársam, aki erdőtörténettel foglalkozott a Himalája egyik régiójával, illetve ott hallottam Dipesh Chakrabartynak, egy neves kutatónak az antropocénnel kapcsolatos előadását, amire azt mondtam erre a két élményre, hogy na ez az, ezt szeretném doktoriként is továbbvinni. És aztán ez hosszú ideig formálódott még bennem, mert ez a történet ilyen 2012-13-ban volt, és ahhoz képest igazából még csak évekkel később jutottam el addig, hogy na akkor tényleg erdészettörténet. Ahhoz az kellett, hogy egy másik megkeresés érkezzen az Országos Erdészeti Egyesülettől, és akkor az ő levéltárukba bejutva tényleg felfedezhettem ezt a témát. Úgyhogy...
Erre az antropocén korra még visszatérnék, de hallgassuk meg Évát is.
Én magyar körülmények között ismerkedtem meg a környezettörténettel, mégpedig úgy, hogy amikor hozzákezdtem a doktori disszertációmnak a kutatásához, ami az 1878-as miskolci nagyárvizet dolgozza fel társadalom és gazdaságtörténeti szempontokból, akkor lényegében szükségszerűen ütköztem bele ebbe az ágba, hiszen én úgy gondoltam, hogy egy történeti katasztrófát nem csak társadalmi, illetve társadalmi oldalról kell kutatni, hanem természeti oldalról is. Ez mondjuk viszonylag újdonság itt Magyarországon is, de még ugye az általános történészi diskurzusban is, mert sokan úgy gondolják, hogy egy katasztrófát ugye minek természeti oldalról vizsgálni. Én gondoltam, hogy ez azért számomra fontos, mert érdekelt, hogy miért pont akkor történt, mi lehetett ennek az oka, így elkezdtem jobban beleásni magam a klimatológiába, a történeti klimatológiai kutatásokba, és így egyre mélyebbre kerültem a környezettörténet világában, de igazából akkor ismerkedtem meg legjobban ezzel a tudományággal, ha mondhatjuk így, amikor bekerültem az említett kutatócsoportba, ugye a többiektől is nagyon sokat tanultam, illetve tartottunk közösen egy ilyen kurzust az ELTE-n, amikor szakszövegeket olvastattunk diákokkal, és ez az én fejlődésemet is segítette, és később ugye ezt jelentettük meg egy tanulmánykötet formájában, ezeket a szövegeket lefordítva.
Említetted, hogy beleástad magad a klimatológiába, a klímatörténetbe. Valahol pedig azt írtad, hogy több út áll egy környezettörténet iránt érdeklődő történész előtt, vagy félszakember lesz, vagy szerez egy szakembert.
Igen, tehát én a nehezebb utat választottam, tehát magamat próbáltam kiképezni klimatológusra, ugyanis azért azt be kell látnunk, hogy a magyarországi viszonyok között nem olyan egyszerű még ezt a tudományterületek közötti kooperációt így létrehozni, pláne nem egy doktori disszertáció formájában, tehát nekem arra nem volt lehetőségem, hogy most felkeresek egy klimatológust, és megkérjem arra, hogy elemezze nekem az adatokat, vagy hogy mondja azt, hogy hogyan, mit csináljak. Ezért én kezdtem el ugye szakradalmat olvasni, megismerkedni a legfontosabb szakkifejezésekkel, hogy tudjam, hogy egyáltalán miről írnak ezek az újságok, illetve adatokat gyűjtöttem, amit megtanultam elemezni. Igazából sokkal bonyolultabbnak tűnik, ahogy elmondom, mint amilyen valójában volt, tehát nem kellett tőle megijedni. Időt igényel, illetve azért kitartást, de szerintem, ahogy a disszertációm is mutatja, hogy kivitelezhető egy történész számára is.
Robi, te megtanultál valamiféle természettudományt a munkád során?
Hát én az erdészetet részben azért választottam, mert ez egy nagyon, önmagában is nagyon hibrid tudományág, tehát egyszerre közgazdaságtan és egyszerre ökológia vagy biológia, és én viszont próbáltam bevonni, vagy szóval legalábbis kommunikálni olyanokkal, akik a másik irányból, tehát természettudományok, ból érkeznek. Ugye a cikket is Homor Péterrel írtam, aki alapvetően biológus, másképp is szakmatörténész lett, de hát nyilván más azért a látásmódja. Illetve én igazából sokat tanultam a humán, ugye a etnoökológusoktól, akik részben Pécsen, részben ugye Babay Dániel mások kutatócsoportjaiban dolgoznak, vagyis legalábbis olvastam a munkáikat. Nem mondom, hogy erdész lettem, de kénytelen lettem, ugye elkezdtem ugye én is szakszavakat használni, néha ugye túl sokat is a történeti írásokban. Hát valamennyire be kell ásni magunkat a szakmába, ez elkerülhetetlen. Tehát valamennyire el kell kezdeni nekem is megérteni az erdészek szempontjait, térképeit, táblázatait, az ő általuk leírt fajokat is meg kell valamennyire ismernem. Ez elkerülhetetlen, de szerintem jó is. Tehát ez azért hasznos, mert különben nagyon ugye elszigetelődünk egy kis téma keretei között.
Ugye egy történésznek bármi forrás, ami a múltról beszél, van-e nektek, vagy találkoztatok-e olyan forrással, amit úgymond egy átlagos, mint a hagyományos mosópor, egy átlagos történész nem használ?
Hát ahogy említettem, én adatsorokkal dolgoztam, tehát hőmérsékleti és csapadék adatsorokkal, amit az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az évkönyveiből gyűjtöttem ki. Ezek sajnos csak 1870-71-től állnak rendelkezésünkre, tehát a korábbi időszakokat nagyon nehéz kutatni Magyarországon, ezért is kellett az, hogy én magamat képezzem, mert olyan, hogy történeti klimatológus, az körülbelül 1900-ig megy vissza, még nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is, mert egyszerűen nincsenek adatok. Onnantól kezdve már ugye régészeti vagy ilyen geológiai adatokat kell gyűjteni és azokat elemezni. Na, ezekben már én sem mertem belemenni. Tehát ez volt az az adatcsoport, amit én magam tártam fel. Ami nekem nagyon hasznos volt és újdonság, azok a vizuális források, amit szerintem a történészként is viszonylag keveset használunk, kivéve mondjuk a művészettörténészeket vagy a kultúrtörténészeket, mert ezek a festmények, rajzok, jelölések, ugye például a vízszintjelölések, ezek is ide tartoznak, ezek többletinformációval rendelkeznek ugye a korabeli klímáról.
Hát nálam talán üzemtervek a legextrémebb példák talán, de azok nem annyira, tehát azok inkább leíró jellegűek, tehát közel sem kell annyi transformációt végrehajtani ahhoz, hogy valamilyen narratívát lehessen belőlük keresni, de talán az sem egy tipikus olyan forrása, ugye az erdészeti üzemtervek, amiket a történészek használnak nálunk.
Miről szól egy erdészeti üzemterv?
Hát tulajdonképpen nagyon jó, mert részletájtörténet, tehát leírja, hogy ugye milyen volt, egyáltalán milyen ez a táj abban a pillanatban, amikor leírják, milyen fafajok vannak rajta, hogyan néz ki látképileg, vagy tájképileg tulajdonképpen, melyik részét mire használják, melyik része milyen nagy, nyilván ezt ugye katasztrális holdban, régebben ugye katasztrális holdban adták meg, és aztán leírják azt, hogy milyennek kellene lennie, tehát milyen üzemmódban kell, melyik részét művelni, akkor ezt térképen is ábrázolják, hogy igazából mi mondjuk tűzifát szeretnénk, és akkor nem nagyon kell foglalkozni vele, vagy pedig szeretnénk nagyon drága bútorokat előállítani mondjuk abból a tölgyből, amit itt nő, és akkor persze sokkal többet kell vele foglalkozni, akkor nem lehet letarolni, mert ugye idősebb fákra van szükség. Tehát, hogy igazából sok mindent, hogy hogyan, igazából elképzelnek egy ideális állapotot, egy jövőbeli állapotot, és ezt ahhoz vezető utat próbálják meg leírni ezek az üzemtervek.
Azok kedvére, akik most kapcsolódtak be, hogy időközben, és nem értik, hogy miért beszélünk meteorológiai jellegű forrásokról, vagy üzemtervekről, a Klubrádió Szabad a Pálya című műsorát hallgatják, benne a múltunk óráját, vendégeim pedig Bodovics Éva történész, kulturális antropológus, a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabaui Zemplén megyei levéltárának munkatársa, és Balogh Róbert történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének munkatársa, én pedig Takács Róbert vagyok, a Politika Történet Intézettől egyben a múltunk felelős szerkesztője, és Éva, illetve Róbert egy-egy tanulmánya is megjelent a múltunk friss számában, amelynek a témája a környezettörténet, ahogy a mostani beszélgetésünknek is. És most arra fordulnék a beszélgetéssel, amiről a múltunkba írtatok, illetve beszéljünk egy kicsit mélyebben a ti kutatási területetekről. Éva, te egy átfogó összefoglaló tanulmányt írtál, és már beszéltünk is kicsit erről, hogy az európai és a amerikai környezettörténet miben irányai, miben különböznek, de nem szükíted erre, tehát itt régiónként nagyon alaposan bemutattad, hogy mi jellemző egy-egy egységre, kontinensenként soroltad be általában. Tudnál mondani nekünk néhány ilyen érdekességet, ami kifejezetten regionális szempontok, aminek megvan a maga történeti gyökere is, hogy miért az egy-egy földrészen.
Akkor egy kicsit magáról a tanulmányról. Azért gondoltam, hogy ez hasznos lehet a hazai környezet történészek, illetve egyéb történészek számára is, mert az elmúlt 20-25 év környezettörténetéről még nem tudunk olyan sokat, tehát ez a legfrissebb. Korábbi időszakokat már feldolgozták, azért összefoglaló munkák születtek. Éppen ezért választottam ezt a két folyóiratot, ugye az Environmental History és az Environment and History című folyóiratot, ami naprakészen tájékoztat ugye erről a változásról, mi az, ami végbe megy. Ami nekem a legizgalmasabb terület volt, így mondjuk az Észak-Amerika és az európai régión kívül, az az ausztrál-ázsiai, tehát az ázsiai és Új-Zéland környezettörténete. Ugyanis ugye azt tudjuk, hogy telepesek telepítették be, vagy hát lakták be Ausztráliát is, és nekik ez a földrész, ez lényegében egy merő sok volt. Tehát, hogy annyira különbözött mindenben, éghajlatában, növényzetében, állatvilágában, az ott élő őslakosokban, hogy nekik ezt újra fel kellett fedezni, meg kellett hódítani ahhoz, hogy ugye le tudjanak telepedni, tehát ez egy ilyen második honfoglalásnak is nevezhető, ugye, amikor az amerikai telepesek megjelentek. És nagyon érdekes, hogy bár a két ország, ugye Ausztrália és Új-Zéland meglehetősen azért közel található egymáshoz, mégis teljesen különbözik a környezeti adottsága, és éppen ezért a környezet története is. A környezet története pontosan erre tehát a letelepedésre, a vadonnal való szembekerülésre helyezi a hangsúlyt, és azt próbálja feltárni. Illetve érdekes, hogy bizonyos témák mennyire kimaradnak azokon a területeken, tehát például a sivatagnak a kutatása, amit tudjuk, hogy azért Ausztráliának a jelentős részét elfoglalja, ez így háttérbe kerül. Szerencsére azért már vannak ilyen újfajta, tehát új megközelítések, amik ezt is témává teszik. Érdekes volt Afrikának is a környezet története. Ez hasonló valamennyire Európához abból a szempontból, hogy nagyon heterogén, tehát hogy sokfajta nemzet, sokfajta nyelvvel él. Ugye a politikai viszonyok is meglehetősen különbözőek, és nehezen kutathatóak éppen ezért, mert van, mikor a kutató nem jut át egyik határon a másikhoz, nem tudja kutatni azt az országot, vagy azt a területet. Éppen ezért nincs is meg az a nem lehet egy egységes afrikai környezettörténetről beszélni, mert hogy annyira különböző. Szerintem Ázsiáról jobban tud Robi beszélni, mint én, de...
Igen, hát szerencsés helyzetben voltam, igen, hogy valóban egy ilyen nagyon, éppen egy már, vagy még egy pezsgő, vagy már egy pezsgő periódusában kaptam el ugye a dél-ázsiai környezettörténeti írást. Igazából a 90-es évek végén már ott kezdett alakulni egy ilyen komolyabb csapat, aki egy nagyobb létszámú csoport, aki ezzel foglalkozik. És ott például, hát részben azért is, mert ők ugye indiaiak azért, ők azért nagyon is látják ugye a helyi lakosságot, az indigenous, tehát az őslakos nézőpontot, és próbálják az ő hangjukat is ugye felfedezni, visszavinni a történetírásba, illetve hogy azt, tulajdonképpen ezt a fókuszba állítani. Úgyhogy ennyiből ugye ez is egy nagyon kritikus, ugyanúgy, mint hogy az észak-amerikai környezettörténetről mondtuk, hogy nagyon kritikus, társadalomkritikus alapállást foglalt el, ugyanígy azt lehet mondani, hogy a dél-ázsiai, indiai környezettörténetírás is egy alapvetően társadalomkritikai álláspontból indul ki. Ez is számomra ez is vonzó volt számomra egyébként, tehát hogy nyitni tud akár társadalomtörténet, hogy más területek felé.
Igen, még annyit tennék hozzá Robinak, amit elmondott, hogy az azért érdekes, hogy mondjuk Dél-Amerikában, vagy Latin-Amerikában, illetve Afrikában is nem az ottani lakosok közül kerülnek ki a környezettörténészek, hanem mindig egy ugye, külső szemlélő vizsgálja ezeket a területeket. Így pontosan az a probléma, amit Robi is említett, hogy a helyi lakosság eltűnik ezekben a történetekben, mert a környezeti problémákat mindig valamilyen külső tényezővel próbálják magyarázni. Főleg ugye ez Latin-Amerikára nagyon jellemző, hogy mert a hódítók, a nagyhatalmak, a stb., de mi az ottani lakosok ebben nem vagyunk vétkesek, holott dehogy nem. Tehát, hogy ezért ez nagyon jól így tudatosítani.
Robi, megemlítetted Indiát, Dél-Ázsiát. Indiával kapcsolatban, Gülis, te milyen kutatást végeztél?
Hát én elmentem egy iparvárosba, Jamshedpur nevű iparvárosba, ami nem olyan messze találta egyébként Kalkuttától, vagy hát Kolkatától, ugye most már így kell mondani. És igazából ott próbáltam meg azt, hogy az az ipari üzem, ami ott megtelepült, egyébként egy nagyon tudatos, tényleg egy tervezett város jött ott létre, a Tata családnak az acélipari nagyüzeme, hogy az milyen tájátalakítással járt, milyen helyi reakciókat váltott ki, milyen konfliktusok voltak nyilván a helyi lakossággal, a dolgozók azok kik voltak, nyilván ők is, nagy részük ugye azért a környékről származott, akkor ez mégis hogy alakult, az ő életük, az ő tájuk ugye hogyan alakult át az ipari létesítmény miatt, ezeket a kapcsolatokat próbáltam vizsgálni, hát nyilván kevésre jutottam azért, vagy ahhoz képest, amit szerettem volna, egyszerűen az idő kevés volt, tehát ott az ösztöndíjam azért lejárt két év után, és igazából kutatni csak egy évet tudtam, mert ugye egy év meg egyetemi.
Tehát ez a legjobb, mert akkor lehet írni az ösztöndíjbizottságnak, hogy újabb kutatási igény merült föl.
Így van, ez most éppen a tervem. De hát ugye Magyarországon is azért elkezdtem, mikor hazajöttem, akkor elkezdtem azért magyar témát is, magyarországi levéltárakkal feltartó témát.
Egyébként, hogy látod, nagyon más, ahogy Indiában átalakította az életet, a tájat egy ilyen nagy üzem, mint Európában?
Talán sokkal látványosabb az, hogy mennyire brutális ez az átalakulás, és hogy mennyi mindent elpusztít egy ilyen beavatkozás, hogyha azt ugye teljesen a, hát úgymond hatásvizsgálat nélkül végzik el. Tehát, hogy nincs megtervezve igazából, hogy jó, hát mi most akkor kitermelnénk ezt a területet, vagy szénbányává tennénk egy területet, de mi van, ha az begyullad ugye a föld alatt, és akkor ugye mekkora terület pusztulhat el, mekkora területnek a talaja pusztulhat tulajdonképpen el. Ugye ez bekövetkezett nagy, ugye tulajdonképpen egy ilyen láthatatlan, de folyamatos katasztrófa, hogy a Csotanagpuri szénmező jelentős része mai napig, már közel 100 éve ugye a föld alatt ég. De ugyanígy, ahogy a más bányákat megnyitnak, rengeteg erdő eltűnik, ugye a folyók szennyeződnek. Tehát igazából nagyon látványos azt érzékelni, hogy mondjuk ugyanígy a tőke és a korabeli gyarmati viszonyok együttes állása az milyen brutális változásokat hoz létre. Talán Magyarországon ezt, mivel inkább a miénknek érezzük, sosem éljük meg ennyire brutalitásként, mint ahogy azt ránézünk másra, és látjuk, hát ez nem volt jó. Tehát...
egy ár is se jó soha. Éva, legfőbb kutatási területed az 1878. évi miskolci árvíz, ebből vétted meg tavaly a PhD dolgozatodat, aminek a társadalmi és gazdaságtörténeti vonatkozásaira koncentráltál. Az árvíz és katasztrófa, ez egy jellemző irány ugye a környezettörténeten belül. Mik a fő statementjeid, megállapításaid ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy milyen aspektusból vizsgáltad, mi az, amire jutottál, hogy az ember és a környezet szempontjából mit jelentett ez az árvíz, vagy mi volt a tanulsága? Ugye nem a miskolci szokott lenni elsődlegesen, hogyha azt mondjuk, hogy nagy árvíz, akkor vagy a
1970-es, ugye a Szegedire gondolunk.
Tehát a 19. századból a Szegedire, a 20. századból meg a Tiszai árvízre.
Igen, hát lényegében pontosan ezért is kezdtem el vele foglalkozni, hogy ne csak a szegedi, vagy mondjuk a 19. század másik nagyobb árvízére, tehát a 1838-as pest-budai árvíz jusson eszünkbe, hanem mondjuk a miskolci is, amit ugye kevesen tudnak, hogy a 19. század legtöbb halálos áldozatával járó árvíz volt, mert 277 volt a regisztrált áldozatoknak a száma, meg még azok, akikről nem tudunk, mert elvitte a víz, és ki tudja, hogy hol haltak meg, vagy akik valamilyen közvetett betegségben ugye elhunytak később az árvíz után. Ezért is gondoltam, hogy akkor érdemes lenne feltárni ennek az árvíznek a történetét, mert hogy ami eddig létezett róla, azok a korabeli újságokból, illetve egyéb levéltári forrásokból vett leírásoknak a összeszerkesztése volt, tehát egy ilyen leíró történeti munka született belőle, de nem egy jellemző történeti munka, főleg nem társadalomtörténeti szempontból, tehát az kevésbé vizsgálták meg, hogy ennek az árvíznek milyen volt a hatása arra a közösségre, tehát magára a városra, illetve a városban élő emberekre, illetve hogy gazdaságilag is részt hogyan befolyásolta mondjuk a város történetét. Érdekes, hogy mind a mai napig a 1878-as augusztus 30-ának ugye az éjjelén volt az árvíz. Ez úgy jelenik meg a helytörténetírásban, mint egy fordulópont, amely után Miskolc ilyen soha nem látott fejlődésnek indult, hiszen az árvíz elpusztította a városnak egy jelentős részét, és ugye ezután elindulnak az újjáépítési munkálatok, stb. És hogy innentől kezdve sokkal tudatosabban terveznek. Az én kutatásom arra mutatott rá, hogy ez nem teljesen így volt. Most így a kicsit a végéről kezdem a történetet, tehát ugye megnéztem, hogy a várost, illetve az ott élőket ez hogyan befolyásolta. Igen, bizonyos szempontból sokkal tudatosabbak lettek, előkerült a közegészségügynek a kérdése, arra törekedtek, hogy biztonságos legyen a város, mert ezt egy forrásban is leírják, hogyha nem biztonságos a város, ki fog ide bejönni hozzánk befektetni, hogyan fejlődhet így tovább egy település, hogyha az emberek félnek itt élni. Tehát ez egy akkora sok volt az akkori embereknek, hogy igenis változtatni kellett. Másrészt ugye az árvízre irányította a figyelmet a közegészségügyi viszonyoknak a siralmas voltára. Tehát az, hogy az árvíz után a városnak a valamennyi kútja közül mindössze egyetlen egy volt iható, azért az elég sokat elmond a korabeli viszonyokról. Tehát ezután születnek rendszabályok, átalakítások, aminek hosszú távú következményei volt, de én úgy nem látom, hogy ez most egy hatalmas fejlődés útjára állította volna a várost.
Azt hiszem meg, hogy a csatornázás előtte, utána hogy állt Miskolcon?
Utána indul el a csatornázás, ugye előtte nyílt csatornák vannak, általában ilyen földbe vájt csatornák, amik behálózzák a várost, nem tisztítják, ugye ez is volt az árvíznek az egyik oka, mert én ugye feltettem a kérdést, hogy korábban is voltak árvizek, később is voltak árvizek, miért pont 1878. augusztus 30-án volt egy katasztrofális árvíz, és a korábbi vízgazdálkodási szokásokat elemezve kijött az, hogy ezeknek a csatornáknak, ugye a patakmedereknek a karbantartásával nem nagyon foglalkozott a városvezetés, és a helybeliek sem. Részben azért, mert nem volt rá pénz, tehát ez ilyen ismerős helyzet a mai viszonyok között. Másrészt pedig, hogy nem voltak akkorák a korábbi árvizek, hogy indokoltá tette volna. Tehát persze voltak árvizek, elmosta a partfalat, aztán azt helyreállították, vagy elvitte a hidat, helyreállították, nem volt belőle semmi gond, de mikor több épületet romba dönt, és ilyen sokan meghalnak, mint ahogy említettem, akkor már úgy gondolta a városvezetés, hogy jó, akkor itt most újra, új alapokra helyezzük ezt az egész elgondolást.
Még azt kérdezem meg, hogy politikai következményei voltak-e helyben, és országosan megjelente, tehát az országos diskurzusban átütötte ez a miskolci árvíz?
Igen, megjelent az országos diskurzusban, ugye a disszertációmnak az egyik fejezete kifejezetten az árvíz narratívákkal foglalkozik, hogy hogyan jelent meg a sajtóban, ugyanis úgy a katasztrófa kutatásban ez egy ma már elfogadott vélekedés, hogy az, ahogyan beszélünk egy szerencsétlenségről, az meghatározza azt, hogy később hogyan állunk hozzá, hogyan gondolkodunk róla. Ezt ugye mi magunk is érzékeljük, hogy azért szerencsére sokan nem éltünk át katasztrófát, de mégis van a fejünkben egy elképzelés arról, hogy katasztrófa helyzetben mit kell tenni, hogyan viselkednek az emberek, stb. Az már más kérdés, hogy ennek a jelentős része nem fedi a valóságot. Ezért is vizsgáltam ugye a narratívákat, hogy hogyan reprezentálódott ez a korabeli sajtóban. Miskolcnak az egyik tragédiája az volt, hogy 7 hónappal később jött a szegedi árvíz, ugye 79 márciusában, ami teljesen elterelte a figyelmet erről a helyzetről, mert azért nem lehet azt mondani, hogy 7 hónappal a miskolci szerencsétlenség után minden helyre jött volna, tehát még igenis szüksége lett volna a városnak arra, hogy segítséget kapjon akár helyben, vagy akár a kormánytól. Másrészt azért láthatjuk a sajtóból is, hogy más volt a megítélése Miskolcnak és Szegednek, tehát Szeged az akkori Magyarország második legnépesebb városa volt, ugye szabadkirályi város, teljesen másképp álltak hozzá. Oda elment Ferenc József is, ugye bátorítást nyújtani a helybelieknek, és kijelentette, hogy Szegedet felépítjük. Miskolcra el se jött például, tehát ez egy ilyen nagyon szimbolikus megjelenése a városok közötti rangsornak. A másik kérdésed, hogy politikailag volt-e valami következménye, ez egy érdekes helyzet volt, ugyanis az új polgármestert 1878. júliusában választják meg Soltész Nagy Kálmán személyében, és alig egy hónapja volt ugye hivatalban, amikor jött az árvíz.
Hát legjobb ilyenkor mutogatni visszafele.
Igen, hát ő ezt nem tette, tehát ő nem mutogatott, viszont nagyon pozitívan kezelte ezt az egész helyzetet, és sikeresen jött ki belőle. amire én úgy gondolok, hogy pontosan az árvíznek a kezelése volt az, ami megszilárdította az ő hatalmát, mert ezt követően 25 évig volt polgármester. Tehát, hogy ilyen szempontból ez neki egy szerencsés helyzet volt. Persze, hogyha nem kezeli megfelelően az árvíz helyzetét, akkor valószínűleg belebukott volna ebbe a katasztrófába ő maga is.
Még egy kérdést tennék fel neked, mielőtt Robit faggatnám az ő területéről. Nem csak az árvizek, hanem az ínségek is egy gyakori téma, és úgy néztem, hogy ezzel kapcsolatos kutatást is végeztél.
Igen, ugye az árvizek vizsgálata kapcsán figyeltem fel arra, hogy a 70-es évek második felének az éghajlata, hát enyhén szólva se volt normális, tehát ez egy eléggé anomáliákkal tarkított időszak volt, és megnéztem, hogy az árvizeken kívül milyen más egyéb következményei lehettek ugye a mindennapi életre, és így kerültem kapcsolatba az ínséggel is. Ugyanis az árvíz, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az ínséget csak a szájos időszak okozhat, de nem. Tehát, hogyha sok a víz, és amiatt mondjuk tönkre megy a termés, vagy nem lehet vetni, mert folyamatosan vízzel van borítva egy terület, vagy iszapos, akkor az ugyanúgy ínséghez vezet. És ezért kezdtem el foglalkozni az északi régiónak, ugye az egyik leginkább kitett, tehát ilyen környezeti nehézségeknek leginkább kitett régiónak a gazdasági viszonyaival, főként Borsod, illetve Zemplén térségében, és így jutottam el oda a 79. év, illetve 80. évi nagyobb ínséghez. Most pedig már szintén ebből a kutatási irányból vizsgálom ugye a kivándorlást is, összekapcsolódva az ínséggel, mert úgy vélem, hogy az ínség volt az, ami a 19. század végi amerikai kivándorlásnak ugye egy ilyen nagyobb lökést ad, hogy akkor most már muszáj menni, mert egyszerűen nem fogunk életben maradni.
Robi, emlegettük ezt az antropocén korszakot. Én majdnem megfogalmaztam a kérdésemet, hogy hát te régebbi korokat is kutatsz, aztán utána gondoltam, hogy nem, ez nem lesz helytálló itt az antropocénnal, ugye ne keverjük a szezont a fazonnal, tehát az antropocén az nem olyan korszak, mint az ókor, újkor, középkor, hanem inkább ez a devon-karbon perm dologhoz kapcsolódik. Akkor mi is az, mert ugye az antropo az ember lesz benne, és földtörténeti korokról beszélünk, mennyire egységes a definíciója, illetve hogy ezzel kapcsolatban te mit kutattál, milyen megállapításokat tettél?
Igen, hát ez az antropocén, ugye ez egy nagyon gyakran félrefordított fogalom. Tulajdonképpen, én nem vagyok görögül, nem tudok, de azt mondják, akik tudtam görögül, hogy azt írják, hogy ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy mostani ember. Tehát nem azt jelenti, hogy az emberkora, bár én is így szoktam használni, mert egyszerűen ez a konszenzus, hogy így használjuk. Valójában arról van szó, nem arról van szó, hogy azt mondanánk, ugye sokan azért utasítják el itt csípőből ezt a kornak, ezt a geológiai, egyébként igen, tehát az a helyzet most, hogy a geológusok asztalán van az, hogy ők ezt elfogadják, mint hivatalos földtörténeti kor, tehát azt mondják, hogy most már nem, igazából nem a holocénben élünk, amit ugye tanultunk még mi is földrajzórán, hanem valójában az antropocénben. Ugye ez mikor kezdődött? Na, erről nagy vita van. Ugye, ami az asztalukon van, az a geológusoknak az 1945-öt mondja. Én ezt írtam korábbi múltunk számban is, hogy szerintem ez nem helyes. Pont azért nem, amit kérdeztél, hát, hogy politikailag egyszerűen teljesen hát az ellentétes hatást érnie, hiszen azt mondjuk, hogy tulajdonképpen minden csak 45-ben kezdődött, akkor egy csomó folyamatot egyszerűen, ami ide vezetett, hogy ma már ugye hatalmas ütemben változik meg ugye a föld állapota az emberi tevékenység nyomán. Nem fogjuk megérteni az okokat. Nem fogjuk megérteni nem csak az okokat, hanem egyszerűen azt szokott a motiváló, társadalmilag, politikailag, gazdaságilag kiváltó okokat, amik vagy folyamatokat, amik emögött vannak. Tehát, hogy nem szerencsés, de valószínűleg ezt fogják elfogadni. Én sokkal jobbnak tartanám akár azt a másik szélsőséget, hogy mondjuk azt, hogy nagyjából ugye időszámítás kezdete előtt olyan 3000 körültől, tehát a mezőgazdaság igazából kiteljesedésétől kezdve már az ember olyan hatást gyakorol, ami a bolygót is átalakítja. Itt például arról van szó, hogy ma már valószínűleg jégkorban élnénk, hogyha nem kezdődik el a mezőgazdaság. Ugye ezt is sokan biokémikusok kiszámolták, kimutatták, nyilván vannak azért viták, de én nyilván történészek számára az a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy 1780-1750 bekezdődött, ami ugye egy létező természettudományos alapállás. Ez ugye azt mondja, hogy lényegében a gőzgépek az első ipari forradalom által kibocsát, vagy első ipari forradalom miatt ugye elkezdődő széndioxid kibocsátás az, ami átalakítja, az, ami elindítja igazából a felmelegedést. Tehát ez a három álláspont van nagyjából. Nyilván mondom, a legkényelmesebb ez a középső, de valószínűleg inkább az a 3000 körüli az ami természettudományosan is alátámaszthatóbb. Meg ugye az embertáját alakító tevékenység akkor válik globálissá. Tehát azt gondolom, hogy igazából az a feladat ezzel nekem, mint történésznek, hogy rámut, ahogy így mondtam, hogy rámutassak azokra az okokra, a folyamatokra, amik miatt ez a hatalmas széndioxid kibocsátás, ez a hatalmas emberi ugye, táj és hát bolygó átalakító, ugye a Földnek a biofizikai, biokémiai jellemzőit megváltoztató tevékenysége el tudott indulni, és rámutassunk arra, hogy mit lehetne esetleg másképp, mert ugye ezek nagyon egyszerűek, tehát valamit rosszul csinálunk, ugye racionális lenne azt mondani, hogy akkor ne itt csináljuk, de valamiért mégsem változik. Tehát ha azt mondjuk például, hogy nagyon nagy a textiliparnak ugye a lábnyoma, akkor miért nem veszünk kevesebb ruhát, és valamiért mégsem veszünk kevesebb ruhát. Tehát ezeket szerintem nagyon, hát igen, itt még talán annyi lenne, hogy a történész feladat, hogy én végülis én nem vagyok jó történetmesélésben, de mégis ugye a történész azáltal tud változtatni, hogy olyan történeteket ugye ültet a katasztrófák vagy más ügyek kapcsán az emberek fejébe, amitől elkezdenek másképp működni. Tehát, hogy nekünk úgy kéne tudni ezt a történetet elmondani, hogy valóban ez a egyébként racionális változás végre elkezdődjön, és végre mindenkinek a fejében ott legyen ez a cselekvési terv.
A múltunkban viszont az erdőkről írtál, aminek nyilván az erdőknek is lehet köze az antropocén korszakhoz, de egy rádi jellemző stílusjegynek érzem azt, hogy rendkívül széles körben szedett ki az asszociációkat, hogy mi mindennel összekapcsolódik a világban természet, ember, egyik történész, vagy akár a forrásokat úgy meglepően mondom másképp olvasod, mint annak az első mondjuk politikatörténeti olvasata lenne. Itt az erdő és Trianon kapcsán is beszélsz folyamatosságról, szakemberekről, képzésről, professzionalizációról. Mi számodra a fő története, hogyha történetet mesélünk, a fő narratívája ennek az 1918 utáni erdőtörténeti témának?
Igen, tulajdonképpen itt ugye Homor Péterre már egy jó ideje kutattuk ezt a kérdést, hogy vajon mi úgy tettük fel össze a kérdést, ugye ez volt tulajdonképpen a Erdészeti Egyesület kérése, hogy mit Trianon hatása igazából a magyarországi erdőkre, a magyar erdészekre, meg ugye általában a tájképi hatása is mi lehetett. És hát ugye azt találtuk igazából, hogy amit mi használtunk ugye fogalomként, ez a másodlagos természet, ami talán legfontosabb, és ami a folytonosságoknak az irányát is megmutatja. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye a 19. századi Magyarországon, ugye pont azt a korszakot, amit Éva is kutat, egy hatalmas természet átalakító tevékenység zajlott. Ez igaz volt ugye a folyószabályozása, de egyébként a professzionális erdészet miatt az erdőket is nagyon nagy mértékben. Az erdők a legelők kérdése, ugye a demográfiai robbanás miatt, ugye, és a jobbágy felszabadítás miatt nagyon nagy nyomás volt afelé, hogy a legelők rendszerét is, tehát a teljes vidéki tájképet gyakorlatilag átrajzoljuk, és ebben, tehát egy agrártörténeti keretben már ugye Trianon is teljesen másképp látszik, sokkal több a folytonosság, ugyanakkor pedig új dolgok is előtűnnek, tehát nem csak arról van szó, hogy persze ezek a viták ugye mennek tovább, sőt 45 után is sok esetben mennek tovább, hanem arról is szó van, hogy itt látjuk azt, hogy egyszerűen új dilemmák vannak, lecsökken például ugye a állami erdőknek az aránya, ugye a Trianon utáni Magyarországon drasztikusan, és akkor valamit tenni kell, ugye magánbirtokok vannak, egy új kompromisszumra van tulajdonképpen szükség, az állam szabályozásra vonatkozó igénye, ami egyébként ugye az első világháborúval megelősödik, és a magánbirtokok között. Ez a folyamat nagyon hosszú, és tulajdonképpen ennek a folyamatnak az elejét próbáltuk a 20-as évekre vonatkozóan megfogni, hogy mi az az alaphelyzet, amiből majd egyébként 1935-re létrejön egy új kompromisszum, ami hát ugye a háború miatt elég röviden hat igazából a második világháború miatt.
Elszaladt az idő. Egy záró kérdésre van időnk. Aki még inkább időközben kapcsolódott volna be annak megjegyezném, hogy Bodovics Éva történész, a Borsodabói megyei levéltár, Borsodabói Zemplén megyei levéltár, levéltárosa, illetve Balogh Róbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóti Intézetének munkatársával beszélgetünk a múltunk legújabb környezet történeti tematikus száma kapcsán, amelyben mindketten szerzők vagytok. Mi az a probléma, ami még nem kutattatok ki eléggé, de kellően izgat ahhoz, hogy talán a következő lesz.
Nekem az energiatörténet a következő lépés, hiszen ez ugye a mai kibocsátásnak az energiatermelés, a széndioxid kibocsátás kb. 40%-át adja, és emiatt szerintem elkerülhetetlen az antropocén keretei között gondolkodva, hogy ez legyen a következő.
Hát én nagyobb váltásra nem gondoltam most így a következő években. Maradnék ennél a korszaknál, tehát a 70-es éveknek a...
1800-as, tegyük
igen, hozzám. Igen, bocsánat, ez ilyen szakmai ártalom, tehát 1870-es éveknek amit említettem, éghalati anomálinának a társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálom. Most egy kicsit elkalandoztam így a körülöttünk lévő ugye helyzet miatt a kolera irányába is, és így próbáltam párhuzamokat keresni a napjaink járványával.
Feltenem a kérdést, de sikerült?
Mármint, hogy...
Találni párhuzam.
Igen. Tehát, hogy mondjuk a kezelésben nagyon sok minden van, vagy az arról való vélekedésben is azért sok párhuzam figyelhető meg. Ezt is új köntösbe helyeztem, tehát a környezettörténet felől próbáltam megközelíteni, amit korábban ugye nem vizsgálnak, hogy miért mondjuk 73-ban van egy nagyobb kolera járvány, stb. Illetve amit még szeretnék vizsgálni, az a filoxéranak a terjedése. Ugye pont az a régió, ahonnan én is jöttem, ugye Zemplént nagyon súlyosan érintette. Szintén az a kérdésem, hogy miért a 80-as években terjed a filoxéra? Van-e valami kapcsolat ezekkel az éghajlati változásokkal, ami mondjuk kedvez a terjedésének, és hogy lehet-e ezt az egész korszakot így ugye többféle aspektusát valahogy összefogni, hogy itt vannak árvizek, vannak járványok, vannak ugye a kivándorlás, az ínség, a filoxéra, tehát ez nem egy egyszerű korszak lehetett.
Köszönöm szépen, elköszönök a hallgatóktól. Bodovics Éva és Balogh Róbert volt a múltunk órájának vendége a Klubrádió Szabad a Pálya című műsorában, én pedig Takács Robert vagyok, és azt hiszem, hogy egy érdekes és aktuális témát, a környezettörténetet vitattuk meg az elmúlt egy órában. Viszontlátásra!
Köszönjük
a figyelmet!
Szerkesztőségeknek és vendégeiknek Szabad a Pálya!